Megbeszéljük. Bolgár György és a hallgatók műsora.
A műsor telefonszámai 061-387-84-52 és 061-387-84-53.
Jó napot kívánok, Bolgár György vagyok. Mai műsorunkban megbeszéljük, hogy 200 fölé emelkedett az elmúlt 24 órában a koronavírus fertőzésben elhunytak száma. Ez a szám drámai. A kormány azonban kitart amellett, hogy az egészségügy bírja a terhelést. További 1700 üres intenzív ágy van lélegeztetőgéppel, valamint 11000 szabad kórházi ágy is. Az egészségügyi szakdolgozói kamara vezetője szerint viszont kimondható, hogy a kórházak túl vannak terhelve, és néhány osztály kivételével csak a covidos betegekkel foglalkoznak. Gulyás Gergely miniszter mai sajtótájékoztatóján végül is ezt nem mondta ki, sőt az ellenkezőjét mondhatta ki. Mi vajon mit mondhatunk ki? Ezzel kapcsolatban mit gondolnak arról, hogy a kormány szerint az ellenzék oltás ellenes és a járványnak drukkol? Gyurcsány Ferenc ugyanakkor a halál kormányának nevezte az Orbán kormányt a kirívóan sok haláleset miatt. Van értelme az ilyen politikai adokkapoknak? Mi a véleményük ezen kívül arról, hogy a Népszava cikkírója szerint a 39 éves Gulyás Gergelynek, a 42 éves Szijjártó Péternek, valamint az 57 éves Orbán Viktornak valószínűleg valami súlyos betegsége lehet, különben nem oldhatták volna be őket. Hiszen a 60 éven felülieknek a fele is, legalább a fele, nem kapott még vakcinát. Hogy lehet, hogy ők mégis kivételek, ráadásul Orbán Viktor azt mondta, hogy kivárják a sorukat. Csak nincs valami baj. Mit szólnak aztán ahhoz, hogy Kásler Miklós miniszter elutasította a pedagógusok soron kívüli beoltását, ugyanakkor a bírók és ügyészek már most megkapják a vakcinát? Van benne logika? Vagy valami más van benne? És végül beszéljük meg, hogy Hatházi Ákos szerint egyedül a dubai repülőút mintegy 30 millió forintjába kerülhetett Mészáros Lőrincnek, aki barátnőjével utazott egy kis pihenésre. A kemény munka után lazítani kell, kerül, amibe kerül. Telefonszámaink még egyszer 387-84-52 és 387-84-53. Ma délutánig 53.792.000 forint gyűlt össze a számlánkon. Megkérdezhettem volna önöket, hogy ülnek-e, mert tényleg olyan nagy ez a szám, hogy az ember nem biztos, hogy állva nyugodtan kibírta volna, le kellett volna ülnie, de talán ülnek rádióhallgatás közben. Fantasztikus, és ha így megy tovább, akkor biztos teljesítjük azt, amit kértünk, azt, amit vártunk, és azt, amit talán a legszebb álmainkban reméltünk. Úgyhogy köszönöm az odaadásukat és támogatásukat. Még annyit, hogy ma délután úgy volt, hogy Göcei Zsuzsa jön be a stúdióba, és ugyanúgy, mint tegnap Kun Zsuzsával az első órát együtt vezetjük végig, ő azonban telefonált, hogy rosszul érzi magát, nem tud bejönni. Jobbulást kívánok neki, majd talán valamikor máskor. És ha már Kun Zsuzsát említettem, kaptunk egy levelet egy doktornőtől, aki azt írta: tisztelt Kun Zsuzsa, tisztelt Bolgár György úr. A tegnapi műsorban Kun Zsuzsát méltatlanul, érdemtelenül erősen kritizálta egy rendkívül rigorózus telefonáló, kifogásolva azt, hogy a műsorvezetőnő arra bíztatott egy elkeseredett hallgatót, hogy hívja rendszeresen házi orvosát, mert számtalan ismerőse ilyen módon jutott vakcinához. Mint a doktornő írja, nem Kun Zsuzsa a bűnös, hanem a rendszer, az adhok oltási terv. Látjuk ennek a legkülönbözőbb és legkirívóbb példáit, és természetesen ráadásul Zsuzsa sem azt mondta, hogy mindenki hívja, csak ahányszor tudja a házi orvosát, hanem elmondott egy példát arról, hogy maradt szabad vakcina az egyik házi orvosi körzetben, és amikor hívták a házi orvost, akkor be tudtak jutni. Tehát vannak ilyen kivételek, de ez mind a rendszer bűne. Ahogy a doktornő írja, Kun Zsuzsa egy kiemelkedően művelt, empatikus, kiváló műsorvezető a realitásról adott tájékoztatást, így próbált segíteni, mert így született, segíteni akar, ha tud. Ő is érzi, valamiféle Kubatov lista alapján történnek a dolgok. Hát, te ki a szót, ez a Kubatov lista talált. Köszönjük szépen, és akkor egy hallgatóval kezdünk. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, Zsolt vagyok. Tiszteletem, Polgár úr. A Kásler ügyel szeretnék hozzászólni a mai műsorához, az ügyben, hogy elutasított a tanárok, illetve óvodai dolgozóknak az oltását. Én szerintem az lenne a jó megoldás, ha minden tanárt, óvodai dolgozót saját intézményével most itt húsvét előtt oda rendelnének, megmondák a tisztelt tanárok, aki fölveszi az oltást, a visszatérő nyitásnál húsvét után talán dolgozhat, aki nem veszi fel az oltást, az fizetetlen szabadságra elmegy. És minden tanárt a saját iskolájába én beoltatnék. Utána nem lehet azzal jönni, hogy ilyen betegség, olyan betegség, és ennyivel is talán előbbrébb vagyunk. Ennyivel mindenki szabadabb lehetne.
Van ebben logika, de azért mégis van valamiféle különleges, és nem biztos, hogy csak pozitív elbánás a pedagógusokkal szemben. Én is abszolút híve vagyok annak, hogy mindenki oltassa be magát. De ha kivételezünk a pedagógusokkal, mégpedig úgy, hogy megkapjátok egy kicsit előbb, de hogyha nem vállaljátok, akkor fizetés nélküli szabadságra vagytok küldve. Ez nem így van az összes többi esetben, ez már majdnem olyan, mint a kötelező oltás.
Rendben, de ugye ma mondta a miniszter, hogy inkább előbb beadják a bíróknak, ügyészeknek, hogy elfogják a gonosz bűnözőket, amikor a másik hírben azt mondják, hogy most a Covid miatt visszaesett a bűnözés, jobb a bűnügyi dolgok, bűnügyi ráta, minden sokkal jobb ilyen téren, akkor lehet, hogy nem a bűnöző elítélő, vagy őrizetbe tévő bírót, vagy ügyész kell, aki bennül a kis irodájába, és azon dolgozik, hogy írja a körmöli a papírokat, vagy inkább a tanárt, pedagógust, óvónőt, meg a kiszolgáló személyzetet oltanám be, aki napi szinten több száz vagy több ezer gyerekkel találkoznak, amikor szünet van, óra van, testnevelés óra, stb. Ilyen dolog. Szerintem van különbség. Persze ne egy ilyen miniszter mondja be, aki Mátyás királyt keresi a hanvaiból újra elő. Meg inkább mostnál meg a körmét, szerintem. Ez lehet, hogy fontosabb számára.
Nem ő vette ki, nyugodjon meg, nem ő vette ki biztos a sírból azt a csontvázat. De ebben igaza van teljes mértékben is, ez a lényeg szerintem is, hogy a pedagógusok naponta sok tucat, de akár száz gyerekkel és felnőttel is találkoznak rendszeresen minden nap. A bíróktól és az ügyészektől sem sajnálom természetesen, de az biztos, hogy ők másfajta munkát végeznek, hogyne a bűnüldözés fontos. De ez nem azt jelenti, hogy az ügyész naponta 50 bűnöző után fut és kapcsolja le őket, személyesen érintkezik velük. A bíró is távolságot tart a tárgyalóteremben, méghozzá elég komoly távolságot. Sok helyen láttam, hogy plexit szereltek föl a bíró elé, a pulpitusra, és így tovább. Távol vannak tartva a vádlottak is, a védőügyvédek is, mindenki, ügyészek is.
És a tanár nem tart maga elé egy pajzsot, vagy egy plexit, mert oda megy a Pistikéhez, vagy Jancsikához, hogy hello, kaptál egy ilyen jegyet, vagy feleljél, vagy megmutatom ezt a gyakorlatot, vagy valami ilyen hasonló dolog, hanem ott közvetlen face-to-face ott van a gyerekekkel együtt. Tehát el kéne gondolkozni ennek a gyönyörű kormányzásnak, hogy
nem értem én sem, hogy miért nem gondolkodnak el, hiszen én még azt is elképzelhetőnek tartom, hogy a kormány már tudja, hogy húsvét után nem nyitnak ki az iskolák. Minden jel szerint annyira rosszak a mutatók, a fertőzési adatok, hogy adatok, hogy ezt nem kockáztatják meg. De még ha tudják is, vagy majdnem biztosak is benne, tehát azt gondolják, hogy nem kell sietni, akkor is szépen elkezdhetnék. Mindenkit megnyugtatnának azzal, a pedagógusokat is, a gyerekek szüleit is, mindenkit, hogy szépen beoltjuk őket egy meghatározott sorban. Nem kell rohanni, de el kellene kezdeni. Nem értem, hogy miért nincs meg ez a logikus gondolkodás.
Úgy, utána meg ott lehetne a második oltás, hogy azt is megkaptuk, hogy megkapták.
Igen, igaza van. Nem tudok vitatkozni, nem is akarok. Köszönöm szépen.
Jó, én is köszönöm, további szép napot.
Viszont hallásra. Háló, jó napot kívánok.
Jó napot kívánok, Bolgár úr.
Parancsoljon.
Én még a műsor kezdet előtt korábban bejelentkeztem hozzászólásra, mert egy mai hír annyira fölbosszantott, hogy ezt szeretném önnel megbeszélni, illetve hát a hallgatókkal is. Véletlenül megnéztük az M1 déli híradóját, nem szoktuk megnézni, de kíváncsi voltam, hogy ott milyen hírek szerepelnek, miből táplálkozik, miből merítenek szavazatokat a fideszesek, mitől szimpatizálnak a kormánypárttal, és elhangzott ott egy riport, a következő. Egy labdarúgó, egy fiatal ember, konkrétan a MB2-ben játszó Gyirmót foci csapat focistája mondta, hogy megkapta az oltást, és arra kéri a szurkolókat, hogy oltassák be magukat, mert hogy pont. És ez annyira fölbosszantott, hogy a merkeli professzor etikátlannak tartotta, hogy a labdarúgó válogatott játékot, valamint az olimpikonokat az idősek előtt beoltsák, és most ott tartunk, hogy kiderül, hogy már az MB2-ben játszó focistákat is beoltották, tehát az operatív törzs által felállított 7 pontos oltást abszolút felrúgták, abszolút. Feleségemmel öregségi nyugdíjasok vagyunk, megkérdeztük a héten a házi orvosunkat, még több tucatnyian vannak előttünk, és amit a miniszterelnök úr ígért, hogy húsvétre beoltatják a regisztrált időseket, ez nem fog megvalósulni. Ellenzéki képviselők mindig számon kérik, hogy összeadják a beérkezett vakcinák számát a beoltottakkal, és nagy a hiány. Segítsen, Bolgár úr, az operatív törzs által felállított listában szereplőkön kívül most már minden rétegből kapnak oltást, és így az öregek, konkrétan mi például csúszunk hátra.
Igen, az biztos, hogy teljes az űrzavar, és a Népszava szerkesztője, publicistája is éppen ezt vetette föl, hogy hát hogy lehet, hogy a 39 éves Gulyás Gergely oltást kapott már, meg a 42 éves Szijjártó és az 57 éves Orbán. Ne értse félre senki, én azt mondtam volna, ha megkérdeznek, hogy még december végén, amikor bejöttek az első oltóanyagok, adjanak a kormány tagjainak, hiszen fontos, hogy az ország vezetői ne betegedjenek le, ne dőljenek ki, ne fertőzzék meg egymást, legyen, aki vezeti az országot. De hát ők eljátszották azt, hogy majd csak, ha mi sorra kerülünk. De nem kerültek sorra, és mégis megkapták.
Igen, hát
és ezek szerint a Gyirmót MB2-esei is megkapták.
Igen, és akkor én ebből azt a következtetést mondom le, hogy más sportágak, sportolói is, tehát nem csak konkrétan itt a megemlített Gyirmót vagy a labdarúgóval, az olimpikonok, hanem mondjuk minden sportolót, és a sportolók hátterében dolgozó edzők, szakosztályvezetők, tehát ők is mind megkapták. Bolgár úr, egy kérésem van a szerkesztő úrhoz, hogy amennyiben... Tehetem?
Hát hogyne, tessék.
Hogy amennyiben a közeljövőben ellenzéki politikussal fog riportot készíteni, az lenne a kérésem, vagy az lenne a tanácsom, vagy fordított sorrendben, hogy az ellenzéki politikusok a belső tárgyalásaikról ne adjanak hírt, majd október 23-án álljanak ki egy kész tervvel, mert a Fidesz alig várja, hogy rácsaphasson ezekre a belső ellentétekre. Nem vagyunk rá kíváncsiak, és a Fidesznek se adjunk táptalajt arra, hogy az ellenzéket hát még jobban lejárassa az övéi előtt. Ezt mennyiben látja jó ötletnek az én
ötletemet. Praktikus tanács kétségtelenül, de hát van egy-két akadály, de nem is biztos, hogy szükség van a tanácsra. Megmondom, mi az akadály. Elvileg legalábbis egy újságíró nem kérdezhet úgy, hogy hozzátegye, én nem akarom ezt tudni, nekem ne is mondjon semmit, értse meg, ez fura. Én újságíróként, meg olyan emberként, aki szeretném, hogy a hallgatóság, a közönség minél tájékozottabb legyen, nem kérhetem azt egy politikustól se, hogy még véletlenül se tájékoztasson bennünket. Én megtenném, hogy megkérdezem, nekik meg az a dolguk, hogyha érzik, hogy ez nem jó, ez nem helyes most még nyilvánosságra hozni, még nincs meg a megállapodás, akkor azt mondják, hogy sajnos nem, majd ha megegyeztünk. Tehát szerintem itt önnek politikai szempontból igaza van, de ne egy újságírótól kérje ezt, hanem egy politikustól, egy ellenzéki politikustól. Ne beszéljenek ki. Ez a dolog lényege.
Igen, ugye? Igen. Igaza van, én ezt nem így raktam össze, de ebben önnek igazat adok, hát ha talán ezt hallja most érintett politikus, akkor talán ezt így megfogadja, vagy elgondolkodnak rajta. Köszönöm szépen a lehetőséget, Bolgár úr.
Én is köszönöm, viszont, hogy hívott. Viszont hallásra. Álló, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, Herceg. A következő miatt hívom, illetve az utolsó beszélgetéshez egy mondat csak, hogy én nem vagyok benne biztos, hogy a Fideszhez nem jutnak el a hírek az újságírók nélkül is. De ez csak egy zárójeles megjegyzés, úgyhogy...
Ez egy jó megjegyzés, igaza van.
De félek, hogy ez nem az újságírókon múlik, a Fidesznek a tájékozottsága. Na, a másik kérdés, ami miatt viszont telefonáltam, az a pedagógusok beoltása. Ez egy rettenetes jó gondolat, csak rettenetesen elkésett. Ahhoz, hogy egy védettség kialakuljon, minimum 5 hétre van szükség. Tudjuk jól. Tehát ha holnap beoltják az összes pedagógust, bizony a tervezett nyitásra itt még nem lesz védettség, azt pedig ne várjuk el a pedagógusoktól, hogy félig meddig úgy, ahogy védve elkezdenek normális iskolai életet élni. Úgyhogy jó az ötlet, csak elkésett. És nem véletlenül késett el, sajnos Orbán Viktort az iskola miatt annyiszor megverték otthon, hogy nem hajlandó a pedagógusoknak semmiféle kedvezményt adni.
Gondolja, hogy ez lehet mögötte. Abszolút. Sok mindent hát, lehet visszavezetni a gyerekkorra, de azért vannak praktikus szempontok is, pláne egy vezető.
A szociális intézményeket előre vették. Az iskola nem a szociális intézményhez tartozik, az óvoda, a bölcsőde nem oda tartozik. Hát leválasztotta a pedagógusokat, nem véletlen ez, dehogy véletlen. Ez van.
Nem tudom. Nem tudom, de én politikai haszonszerzés szempontjából közelíteni meg a dolgot, hiszen a Fidesz és Orbán mindig politikai haszonra törekszik. Márpedig, ha azt mondanák, hogy beoltjuk a pedagógusokat, holnap kezdjük, akkor az szerintem politikai előnyt jelentene neki.
De nincs elfogulva, mert a pedagógus igen nagy létszámban elkötelezett az Orbán kormánynak, nem tudom miért, ez egy rejtély számomra, de így van. Tehát egyszerűen ilyen szempontból nincs rá kényszerítve.
De ha a többségük, tegyük föl, Fidesz párti, azért most egy kicsikét megrendülhetnek. Még a pedagógus kar elnöke is pedig tudja, hogy az egy lojális testület. A pedagógus kar elnöke is azt mondta itt a Klubrádióban, hogy jobb volna, ha beoltanák őket és elkezdenék. És a Fidesz éppen a lojális támogatói, ha nem is a hívői, de a támogatói közül nem akarna elveszteni senkit.
Én nem tudom, amikor mindig eszembe jut, amikor bevonult a Kutyasétáltatók Egyesületének az elnöke, és mibe kerül az, hogy nem tudom, emlékszik arra a felvételre?
Igen, hogy nem.
A papírceruza előkerült, és ő kiszámolta. Na, valami ilyesmi lehet, amikor előkerülnek a pedagógusok, ő körülbelül ugyanabban a stílusban azt mondja, na ez az, amiről hallani se akarok, köszönöm, menjünk tovább. Ez valahogy így zajlik ott. Nem, nincsenek illúzióim.
Biztos, abban biztos igaza van, hogy Orbán Viktor dönt, és abban is biztosak lehetünk, hogy fölvetették neki, akár Kásler, akár más, akár a Fideszből, akár más miniszterek, hogy be kéne oltanunk főnök a pedagógusokat. És Orbánnak kellett azt mondania rá, hogy nem. Ha ő most azt mondaná, hogy igen, mindenki vigyázba állna, és ott állnának az oltópontokon.
Semmiféle észszerű magyarázatot más nem talál, csak az utálatot, a gyűlöletet, mert egyébként se politikai, se racionálisan, se se gazdasági, se semmilyen szempontból ez egy nem normális helyzet, hogy nem az iskolákba nem küldték el az oltásokat, vakcinát. Ez nonsens.
Igen, mondom, én sem találom rá a választ, csak abban tudom megtalálni, vagy vélem megtalálni, hogy ők már tudják, hogy nem nyitják ki az iskolákat.
Hát de az meg őrült gazdasági veszteség, attól meg retteg. Hát nem úgy nyitna már, mint az őrült, mert fél. Hát nem értem.
Nyitna, de egyelőre most az a probléma, hogy az egészségügy egyáltalán bírja ezt a nagy nyomást.
Hát nem bírja, hát ez egyértelmű. Tehát tudja, hogy a végén vagyunk. Tehát ennél tovább nincs.
Igen,
most vagy igen. Valamilyen okból tényleg elkezd a számok lefelé menni, vagy katasztrófa van, sajnos.
Illetve hát vagy legalábbis katasztrófa közeli állapot, bízunk, hogy a katasztrófát elkerüljük.
Igen. No, nem akarom feltartani a további hallgatókat, úgyhogy
köszönöm szépen. Viszont hallásra. Halló! Halló, jó napot kívánok! Van-e valaki a vonalban? Vagy nincs? Vagy eltűnt? Na jó, akkor addig elmondom, hogy 53.792.000 forint érkezett a számlánkra ma délutánig, és ez olyan meghökkentően magas összeg, ilyen soha nem volt még, hogy lényegében 3 nap alatt ennyi összejöjjön. Ez azt mutatja, hogy önök szeretnek bennünket, hogy önöknek szükségük van ránk, mit mondjak nekünk is önökre, és úgy látszik, ez a kölcsönös szeretet és egymásra utaltság fejeződik ki abban, hogy ilyen nagy összegekkel támogatnak minket. Remélem a következő napokra is kitart ez még, és akkor elérjük a célunkat, nem fogunk elhallgatni, mert lesz miből működnünk. Előbb-utóbb még talán a frekvenciát is visszaszerezzük, de addig is az interneten szólunk önökhöz.
Megbeszéljük. Bolgár György és a hallgatók műsora.
A műsor telefonszámai 061-387-84-52 és 061-387-84-53.
Egy hallgatónk említette még a műsor elején, hogy Kásler Miklós nem a pedagógusok beoltásával foglalkozik, hanem azzal, hogy összerakják Mátyás királyt. Na most kiderült, hogy a kormány megint átcsoportosította a költségvetésben egy pár milliárdot, és 1.200.000.000 kap a Magyarság Kutatóintézet is. Úgyhogy miután ők végzik, vagy részt vesznek a feltárásokban Székesfehérváron, gondolom Mátyás király csontjainak összerakása belekerülhet 1200 millióba is akár, de lehet, hogy többe. Majd néhány hét vagy néhány hónap múlva egy másik átcsoportosításból az is kiderülhet. Egy hallgató a vonalban. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Üdvözlöm és a hallgatókat is. A Covid-dal kapcsolatban, bár hát ez a hír most megint ez a Kásler úrral ugye elbeütött, úgyhogy én nem is el tudom képzelni, hogy ezekben mi lesz. Következő, egy sporttelepen kiderült, konkrétan tudom, mert nem akarom mondani, melyiken nem hivatalom ezt mérlegelni, meg eldönteni. Kiderült, hogy egy kislány, ugye mert 06 évestől 16-ig járnak ide edzésre, kiderült, hogy egy kislány covidos a sporttelepen. Kivége lett az edzésnek. Ön szerint mit tettek ez ügyben?
No?
Az ég világon semmit.
Ezt hogy kell érteni?
Az legalább hazaküldték? Igen, de hát legalább kéne fertőtleníteni, vagy nem tudom, tehát semmi nem történt, és ugyanúgy járnak a gyerekek továbbra edzésre, erre a helyre. Tehát ez nem lesz, tehát amíg ezt megengedi a kormány, hogy ezek működjenek, tehát iskolában nem járhat ugye a 16 éves gyerek, de viszont edzeni eljöhet egymást ottan köpködni, ugye óhatatlanul ugye edzés közben. Fotballról van szó természetesen. Hogy semmit nem csinálok, nincsen zárás. Tehát nincsen zárás, attól, mert a cipészetnek be kell zárni, attól még a Covid ugyanúgy fog dörögni ezeken a sporttelepeken, hát arról nem is beszélve ez a másodosztályú történet, tehát ez valami egész szeretteletes, hogy most akkor ilyenkor mi van?
De még csak nem is titkolják ezek szerint, hanem az állami tévéiradóban büszkén
eltitkolták, mert az edzők se tudnak egymásról, hogy a kislányok között volt egy lány, aki nem jött be másnap, és akkor kiderült, hogy covidos. Akkor aznap gyorsan hazamentek idő előtt, de semmi nem történt, mert másnap már ugyanúgy jártak edzésre a 6 évestől a 12-16 évesekig. Tehát, hogy most akkor mi van?
Tehát hát semmit botrány nem csinálunk. Van, igaza van, mert az volna a minimum, hogy ilyenkor a kislány társainak azt mondják, hogy hát sajnos akkor 10 nap vagy 2 hét karantén, vagy maradjatok otthon.
Nem csak nekik, hanem egy ugyanazon a helyen öltöznek, játszanak, tehát hogy ugye ez egy fedett pálya, ráadásul ugye, mert most kint nem játszanak, tehát ez egy ilyen sátoros történet, tehát tulajdonképpen zárt helyen vannak. A múltkor én, ahogy megszámoltam, talán ilyen 20 egyszerre, tehát hogy ez semmiféle vége nem lesz ennek a járványnak, amíg ilyen dolgokat megenged a kormány, semmilyenféle vége nem lesz, sőt, hát csak fölfelé fog menni ez a mutató, ugye, mert hát nem merik mondani, hogy hogy volt egy covidos, hanem továbbra is járnak edzésre, egyik edző nem tudja, hogy a másiknak covidos volt, elhallgatták szépen, gondolom azért, hogy nehogy a önkormányzat bezárja őket. Nem tudom, milyen, tehát, hogy ez, nem tudom, ennyi pénzt kapnak, vagy nem tudom. Nem tudom, hogy miért csinálják, hogy ki az, aki ezt megmeri kockáztatni.
Hát nyilván tudják azt, hogy az elvárás fölülről az, hogy a sport menjen tovább. Ki is vannak emelve, kivételeznek velük, és nyilván ugyan formálisan az a szabály, hogy ilyenkor le kell állni, haza kell küldeni mindenkit, de ezt senki nem tartja be, mert tudják, hogy ennél fontosabb szempont az, hogy a sportban, mintha mi sem történt volna, minden menjen tovább.
Na, de hát a bolgár úr, hát hogy lesz akkor vége ennek? Hát akkor jövő nyárig lesz ez a dolog.
Valószínűleg...
Hát ha ilyen óriási fertőzési gócokat, hagyd mondjam, várjunk körülbelül, hogy hétre lebontva, mert én ezt egész pontosan tudom, szerintem olyan 100-150 gyerek, nem mindegyiket kísérik, de a felit igen, mert ugye kiskorúak. Hol lesz? Nem lesz vége. Hát mitől lenne vége? Mitől lenne vége, ezeket nem zárják be? Honnan lenne vége? Hát egymást
nem tudom megnyugtatni önt. Teljesen igaz.
Nem, hát valami egészen fel vagyok háborodva, valami nem is tud. Nem tudom. Tehát ez a kormány, ez teljes idióták. Nem tudok mit mondani. Nem tudok,
azt mondanám, hogy felelőtlenek.
Teljesen. Nem, bolgár úr, nem. Ez nem felelőtlenség, hanem hozzá nem értés. Tehát nincsen szakember, aki azt mondja, gyerekek, hát de Isten őriz, hát edzésre, mi 150 gyerek, nem megy iskolába, nem megy edzésre, hát az ugyanolyan fertőzési volt. Minden. Jó, azt mondom, én nagyon szeretem a sportot. Az első osztály, akik mennek az olimpiára, meg minden, én is egy 66 éves ember vagyok, az én oltásomat odaadom egy olimpiai kvótával rendelkező embernek.
Nem kell már, megkapták.
Jó, csak mondom, hogy az ellen nekem semmilyen kifogásom nincs, legyen olimpia, mindenki legyen beoltva az olimpián, nézzük, ne legyenek, csináljuk az olimpiát, kell, megvan a helyszín, hát a feltételek ugye nem ugyanazok lesznek, mint egy nem ilyen covidos időszakban, de hogy egy ilyen amatőr, hát a másodosztály, nem is az, ez nem is másodosztály, hanem osztályon a aluli mert csak ide hozzák a gyerekeket, és akkor rúgdossák a izét, főznek neki teát, meg ne fázzon. Hát milyen edzés?
Ez a formai szabályoknak sem felel meg az előírásoknak, mert csak a versenysport az, ami beletartozna abba, ami folytatható.
Igen. Én hívtam az aktuális kerületnek az önkormányzatát, és ők is azt mondták, hogy a versenysport, mondom, emberek, mondom, milyen versenysport, vagy ez nem verseny még, járnak edzésre a gyerekek, nem iskolába viszi a Covidot, hanem elhozza a sporttelepre. Hát ezt nem, hát komolyan mondom, nem tudom, nem is értem.
Én se értem, illetve értem, csak nem hát tudok egyet érteni vele.
Persze, idézőjel értjük, hát ez egy az teljesen hozzá nem értő, számító, nem is tudom, minek nevezzem ezt az embert. Én már a múltkor mondtam, egy politikus mondta, hogy ezek súlyos törvénysértés, vagy nem is tudom, hogy fejezte ki magát.
Hát, hogy ez törvénysértés, el nem tudom, de hogy szabálysértés, az egész biztos.
Hát, ez a szabálysértés az, hogy kitesszük halálos betegségnek valakit, az szerintem szabálysértésen azért túlmegy.
Ez messzire vezetne. Valószínűleg vannak olyan szabályok, olyan konkrét szabályok, előírások, amiket be kell tartani a járvánnyal kapcsolatban. Ezeket a szabályokat nem tartja be, de azt már nehéz lenne bárkire rábizonyítani, hogy ezzel valakinek a halálát okozza. Kétségtelenül veszélynek tesz ki sok gyereket, meg az ott dolgozókat.
Gondatlanságból elkövetett, ha meghal valaki emberről, és mondjuk hát ezt nem tudjuk, mert ugye annyira nem tudják a végigkövetni a gyerekeknek.
Veszélyeztetés, maradjunk ebben.
Hát veszélyeztetés, hát az se jobb. De hát azért így nem fogjuk nem tudni megállítani ezt. Mondom, hát ez jövő nyárig fog menni, és akkor hát nem zárják be egy hónapra ezeket a dolgokat, hogy ezek, tehát a kontaktusok ne legyenek, a gyerek nem megy iskolába. Hát olyan gyerekek járnak ugye az edzésre, akik iskolába nem mehetnek. Egyszerűen nem tudom felfogni.
Én sem. Köszönöm, hogy elmondta. Fontos kérdés. Minden jót kívánok, viszont hallásra. Halló, jó napot kívánok.
Jó napot kívánok. Én mondjuk a vonalban.
Igen, tessék.
Tiszteltem, Bolgár úr. 10. évforduló, hogy másodszor felhívtam. Utoljára 10 éve a kertből hívtam fel munkak közben. Most sikerül.
Jó, hát.
10 év után.
Miért várt 10 évig?
Hát, hogy elszakadtam a Klubrádiótól, voltak problémáim. No, a következőről van szó, hát én 57-től engem beoltottak, ugye én krónikus beteg vagyok, hogy jött az SMS, aztán meg a lemondó SMS, aztán meg ugrás a buszra, hogy mégiscsak lehet menni. Úgy, találkoztam Kálmán Olga, pont mellettem ült a VK-nak a elnökségi tagja. Ő is ott volt.
Igen, meg is írta, hogy ő is kapott.
És nem VIP, nem próbálták a VIP-nak bájtani, ugyanúgy bántak. No, csak annyit akart mondani erről az egészről, hogy valami be van szakadva. Múlt héten feleségemnek személy volt egy ilyen valami, mondták, pont én is személyesen voltam, mondták, jó, beírjuk. Aztán rátelefonáltak, hogy nem. De én nem. Mert hogy a kormány azt mondta, hogy nem, az ilyen, ami nem fontos, azt nem kell. Az ami nem életveszélyes, nem vérzik, nem... Nincs,
azt nem kell ellátni?
Másfél méteren nincs a feje, akkor nincs probléma. Én is így jártam 3 napja, bezúgultak tudom. Tehát gondolom, ön is tapasztalja, hogy milyen kényelmet az, hogy egész ilyen sípol, búg, zúg. Hát nem lehet aludni. Hát én is akkor felhívtam az itteni szülésemet, hogy... Hát, időpontot. Mondom, van időpontom jövő szerdára. Hát ott nem lesz szerdán, nem lesz. De mondom, miért? Hát, mert azt mondták, 2 óránként változtatta a kormány. Igen, felhívtam az itteni magánszolgáltatót. Holnap 15 000 forintért kimossák azt a földugót, ami eldugított a filmet, és semmit nem tudok aludni. Érti? 15 000 forint. Most kapok 114 000 forint rokkantsági ellátást. Most abból 15 ezer forintot oda lökök egy 5 perces munkáé, és ugyanaz az orvos fog ott lenni, aki szerdán lemondja azt, hogy én nem menjek hozzá. Most mi folyik itt volt a képen? Jó, 15 ezer forint egy Dubajhoz képes egy másodpercnyi üzemanyag a balgébe, de egy rokkant ellátottnak az azért közel 12%-a a pénzemnek.
Ez elég súlyos, és tényleg egy eldugult fül nem a legnagyobb probléma az egészségünkben, de mégiscsak fontos. Igen, de mégiscsak fontos, probléma. Ezeket meg kellene oldani. El kellene látni.
De nem oldják meg, és tudja, mit mondott? Hogy a Karmelitába küldje el a számlát, és tudja mit? El fogom küldeni a Karmelitába a számlát hónap, szépen kimosatom, és elküldöm, és leírom, hogy miért oda küldtem, hogy legyenek szívesek, adják vissza nekem azt a pénzt, nekem mert szükségem van. Mert én havi 32 ezer forint a gyógyszerem, a cukor, vér, szív, stb. Szóval ez egy romhalmaz az egészségügyben. Én nem tudom. Itt a hülye gyerekek irányítanak. Ezt komolyan mondom. Megőrülök tőlük.
Nem hülyék, megint azt mondom, felelőtlenek. Rosszul szervezték, és nem vesznek tudomást ezekről a nagyon súlyos anomáliákról.
És tudja, hogy szerencsére meggyújult a feleségem szemé, így normálisan. De mi van, hogyha olyan lenne, mit tudom én, egy bevérzés, vagy egy agyvérzés jelek, ki tudja? Mondták, hogy hát nem, forduljunk a kormányhoz, ezt mondták. Menjünk, akkor a kormányhoz. De hallatsz, mondom, de ne haragudjon, mondom, csak 5 percet kérek szépen. Már imánkodtam, de nem. Szerintem ők is megvannak, vagy félemlítve, vagy nem tudom.
Ráadásul nem is beszélhetnek. Ugye az orvosok eleve nem beszélhetnek, meg van tiltva nekik, fogják be a szájukat, ezért a aztán úr. A pácien sem vezetik le.
15 ezerék kinyissa, meg
hát
ellát. Ez sírni való. 57 éves vagyok, mint Orbán, de hát nem tudom.
Írja meg neki. Kíváncsi vagyok, kap-e választ.
Én meg is fogom írni, és a számlát szépen küldöm, hogy de hát nem adják oda neked, tudja, hogy ott vannak a bolyárai. Persze, hát,
mindegy.
Nem fogják oda.
A titkársága szóval. Megkapja.
Meg is fogja kapni a számlát is, meg a micsodát is. Hát,
minden jót, vigyázzon magára.
Ilyen panaszokkal fordultam a Klubrádióhoz, de ezt tudni kell az ember, de gondolom nem én vagyok egyedül ilyen helyzetben.
Na, akkor csak azt mondom, hogy ne legyenek panaszai, és akkor legfeljebb 10 év múlva jelentkezik legközelebb.
Ja, ugye AstraZeneca-t kaptam, és ezzel is idegesítik. De nem volt semmi tünetem idáig, de hogy mondják, hogy ez meg mint agyvérzés, és tudja, én pszichoszomatikus betegségebe is szemelek, meg ilyen, és akkor jönnek rám, hogy úristen, Astrát kaptam, most akkor mi lesz? Jaj.
Ne, valahogy... emiatt ne izguljon. Ez
szerintem
nem,
jó.
Ez...
Én... Utána néztem az összes ilyen vakcinának. Ez a megfelelő, csak ez a megfelelő nekem. Nem tudok,
Nagy-Britanniában 11 millió ember kapta meg, ott egyetlen ilyen rendellenességről se számoltak be.
Hát nekem se volt, még csak be se pirosodott a kezem.
Na látja. Hát, jól van, vigyázzon magára továbbra is. Köszönöm szépen.
Meg pláne vigyázzon magára.
Igyekszem. Köszönöm, viszont hallásra.
Minden jót.
A vonalban pedig Katona Tamás közgazdász, a BKV felügyelőbizottságának elnöke, a KSH korábbi elnöke, volt pénzügyminisztériumi államtitkár. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
És gondoltam, megkérdezem öntől, hogy van-e értelme feljelentést tenni, mint ahogy a 4 fővárosi többségben lévő, de országosan ellenzéki frakció vezetője feljelentést tett a 3-as metró ügy miatt, az orosz kocsik hibái, rendellenességei miatt. Érdemes-e egy ilyen miatt feljelentéssel próbálkozni azon az alapon, hogy a BKV, illetve a felügyelő bizottság készített egy vizsgálatot és egy jelentést. Mi van abban, és mi alapozhatja meg a feljelentést?
Azt gondolom, hogy bevezetőben, hogy ha jogállam van, akkor érdemes feljelentést tenni.
Ez ki fog derülni majd, hogy reagál rá az illetékes hatóság. Valóban még a múlt évben Karácsony Gergely főpolgármester úr felkérte a BKV felügyelő bizottságát, hogy indítson vizsgálatot a 3-as metró kocsijainak a felújítása, illetve az úgymond új kocsik vásárlása ügyében. Ezt a vizsgálatot szakértők bevonásával elvégezte a felügyelő bizottság, és a megállapításait megküldte a megrendelő fővárosi vezetésnek. Az alapvető megállapításaink között szerepelt, hogy tulajdonképpen ez a felújítás ez elég nehezen értelmezhető, mert gyakorlatilag tulajdonképpen végül is új metrókocsik érkeztek. Olyan értelemben, hogy ezek persze egy több mint 30 éves technológiai színvonalat képviselnek, de kétségtelen újnak minősíthetők, mert a közben a miniszteri rendeletet úgy módosították, hogy gyakorlatilag bármi történik, akkor is újnak lehet minősíteni egy szerelvényt. Mondjuk, ha egy új kocsit vesz valaki, de a régi kocsijáról átteszi a szélvédő törlőket, törlőlapátokat az újra, meg még a régi végfrissítőt használja, akkor ez már felújított kocsinak minősül, és nem újnak. Tehát ha ezen az alapon, veszük, igen.
Ezen az alapon például már lehet jogi fogást találni ezen a 3-as metró felújításon?
Hát az a kérdés, hogy ez most mire irányult, ezzel kijátszották ki a versenytörvényt, ez arra irányult-e, hogy a tendernek a elkerülésére lehessen sort keríteni, tehát ez nyilván ez már nem a felügyelőbizottság kompetenciája, ezt a hatóságnak kell vagy kellene kivizsgálni.
De a laikus számára nyilvánvaló ez, hogy természetesen ez egy játék volt, egy trükkös trükksorozat annak érdekében, hogy az oroszoknak lehessen adni ezt a bizonyos megbízást, nem kevés pénzért, sok 10 milliárdért.
Hát csak nehéz nem biztos, elkerülni ugye a gyanút, de itt az igazi probléma az, hogy valóban a kormány annyit pénzt adott a fővárosnak, amiből nem lehetett új kocsikat venni, de hozzáteszem, hogy az az összeg, most nem is akarok számot mondani, szóval az az összeg, az tulajdonképpen az előbb elhangzottak a Kármelita Kolostor felépítésére szánt összegnek az egy ötödéből lehetett volna finanszírozni az új kocsik, tehát a különbözetet, vagy egyáltalán a várbeli kormányzati negyed kialakításának a költségeiből. Ez nyilván, hát tudjuk, mindig a költségvetés értékválasztás kérdése. A kormány úgy döntött, hogy ennyi pénzt szánt csak a 3-as metróra, miközben ez az ország legforgalmasabb vasútvonala, naponta több utasa van a 3-as metrónak, mint az egész MÁV hálózatnak együttvéve, de ennyit szánt rá a kormány. Tehát az igazi probléma az, hogy nem szántak több pénzt, és ezt a főváros akkori vezetése tudomásul vette, és ezért most tulajdonképpen több évtizedre konzervált a főváros egy is több évtizeddel korábbi technológiát.
De és kényelmet hát ez nyilván, és minden egyebet. Ez nyilván nem alapoz meg önmagában egy feljelentést, hanem felteszem, az is kell hozzá, hogy magának az orosz szállításnak a különböző hibáit is oda sorolják, hogy lám ebből az következett, hogy nincsen légkondicionálás, ezt utólag kell rátenni, hogy rozsdásodik, hogy nem megfelelő műszaki színvonalú. Hogy áll össze ez az egész feljelentés? Mik a konkrétumok benne?
Hát itt az a kérdés, hogy a jelen helyzetben hogy ítéli meg a hatóság, hogy egy kijátszották-e a versenytörvényt, vagy nem. Ez új, vagy régi. Az a jogszabály, ráadásul egy miniszteri rendelet, amely utólag született, miközben már a közbeszerzést kiírták, és kiderült, hogy itt tulajdonképpen nem lehet eljátszani azt, hogy felújítják a metrókocsikat. Akkor ez a joggal való visszaélés volt-e, vagy nem. Ezeket mind meg kell vizsgálni
vagy hát inkább én feltételes módot használok ugye az elmúlt 10-11 év tapasztalatai alapján, hogy ezt kivizsgálja valaki, de hogy ezt meg kellett fogalmazni, ez egész biztos, de még egyszer mondom, a főváros közönsége számára ez azt jelenti, hogy most jó néhány évtizedig beragadtunk abba, hogy egy már most is 30 éves technológiát kell használnunk. Mert hát nyilván arra meg végképp nincs pénz most, meg hát irreális is lenne most lecserélni a teljes 3-as metrókocsi parkot.
Ezzel együtt azért egy dolgot... hogy a kormány bíróság elé állna, vagy a kormány illetékesei bíróság elé állnának, mert az ő jóváhagyásukkal játszották ki ezt a tendert, és az az egész, felújítjuk a régi kocsikat, és kapunk helyette 30 éves újakat. Szóval ez hát legalábbis 2022-ig nem valószínű. De hogy mennyire így lehet, itt van egy friss hír arról, hogy a magyar kormány visszavonja és újraindítja a tavaly ősszel megkezdett több mint 200 milliárd forint értékű, tehát a 3-as metró felújításnál körülbelül 3-szor akkora értékű hévjármű beszerzést. Ezen két pályázó, a svájci Stadler és a francia Alstom indult el, illetve elindult volna egy orosz is, csak nem tudta teljesíteni a feltételeket. Hát most azon az alapon, hogy túl drágák a nyugatiak, visszavonták, elindítják újból, szerintem sikerülni fog valahogy az oroszt kihozni ebből is győztesnek, de ilyenkor a jog mit tehet?
Hát kérdés, hogy hogy értelmezzük a jogot? Én évtizedek óta tanítom a jogászokat, a jogikai professzorként, de egészen új dolgokat hallok mostanában az igazságügyi miniszter asszonytól, hogy kell értelmezni manapság a jogot, meg a közjogot.
Kreatívan, ez a biztos. Kreatívan.
Igen, hát meglehetősen kreatívan. Ha szigorúan vesszük, akkor nyilvánvalóan megáll a jogáll a joggal való visszaélés, és nyilvánvalóan nem lehet eljátszani azt, amit eljátszottak, és nehéz megmagyarázni, hogy miért kellett a fővárost ebbe a helyzetbe kényszeríteni. De még egyszer mondom, azért annak a valószínűsége azért nem túl nagy, hogy itt ebből bármi történjen, és elinduljon egy valódi vizsgálat.
De a rendkedvéért meg kellett tenni.
Igen, ez azt gondolom, hogy ezt helyesen tették a pártok, hogy feljelentést tettek, és hát nyilvánvalóan hát valamit majd a hatóság mondani fog. Tehát lehet, hogy két sorban elintézi a dolgot, tehát nem zárhatok ki manapság.
Mint a Központi Statisztikai Hivatal volt elnökének teszem most föl a következő kérdést. Olvasom, hogy a KSH folyamatosan frissíti az adatait arról, hogy a múlt év végén, novemberben, decemberben hetenként hány ember halt meg. És azt fedezték föl, hogy meghökkentően nagy a különbség az először közölt adatokhoz képest, akár hetenként több százzal is nőtt az elhunytak száma. Nyilván ennek van köze a járványhoz, de ez egy normális dolog, hogy hetekkel vagy hónapokkal később ilyen radikálisan megváltozik az elhunytak száma a statisztikai adatokban?
Én azt gondolom, hogy önmagában az az eljárás szokatlan, amit most a statisztikai hivatal tesz, nevezetesen, hogy egy jó ideje már hetente közli a halálozási adatokat. A népmozgalmi statisztika rendszere nem erre készült. Először is mindig is havonta közölte a népmozgalmi adatokat a statisztikai hivatal, és a tárgyhónapot követően nagyjából az 50. nap körül. Tehát ugye a tárgyhót követő második hónap vége felé, tehát ez azt jelenti, hogy a régi rendszerben mondjuk most a jövő héten közölni a KSH a januári adatokat. Na most tavaly az év közepe körül, amikor úgy javult a halálozási statisztika, akkor a KSH egyszer csak áttért arra, hogy nem a tárgyhót követő második, hanem a tárgyhót követő hónapban közli a havi adatokat, és elkezdett heti adatokat is közölni. Hozzáteszem, hogy ez a havi adatszolgáltatás is ellentétes az előre meghirdetett tájékoztatási naptárral. Ez egy alapvető statisztikai, etikai kérdés nemzetközileg, hogy egy évre előre közli minden statisztikai szolgálata a tájékoztatási naptárát, pont azért, hogy a gyanú sem merülhessen föl, hogy valaki visszatart adatot, vagy bármilyen okból előre közöl, tehát valamihez igazítja.
De ezt elvileg én jónak tartom, ezt a változtatást laikusként, hiszen minthogyha arra reagáltak volna, hogy a halálozási adatok most rendkívül fontosak, érzékenyek, nem árt, ha tudjuk.
Igen, de ettől nem tudjuk. Tehát a statisztikai rendszer, tehát a népmozgalmi statisztika nem erre készült, hogy operatív adatokat közöljön. Erre vannak más rendszerek, amiknek működnie kellene az egészségügyi információs térben. Most ugye oltások meg egyébek kapcsán az embernek van olyan benyomása, hogy azért ez az információs rendszer nem tökéletes, amit az egészségügyi szolgálat, vagy a belügyminisztérium, vagy nem tudom most ki működtet. Ugye én már ott elveszettem a fonalat, hogy egy rendőrtanbáltábornok vezeti az országos kórházi főigazgatóságot, és a belügyminiszter felügyeli. Ez én közjogból más elképzeléseim voltak eddig.
A fonalat a rendőrség fölvette.
Igen, fölvette, csak ugye attól, hogy parancsba adják, attól még nem lesz adat. Ugye, mert ez egy érdekes dolog, hogy persze majd parancsba adom. Hát úgy tűnik, hogy nem működik, van kórházparancsnok, csak nincs adat. Tehát azt gondolom, hogy nem volt szerencsés, hogy ebbe a mechanizmusba beszállt a statisztikai hivatal. És ráadásul, ami igazán fontos, hogy például hányan haltak meg koronavírusba, és az a milyen betegségekben szenvedett, ezt majd a haláloki statisztika mondja el, ami a tudománynak nagyon fontos, de a haláloki statisztikai adatok majd valamikor az év második felében állnak rendelkezésre. Tetszett említeni, hogy a heti adatokat ugye KSH módosítja, ez nyilván, ahogy bejönnek az adatok, módosítja, de például, ha megtetszik nézni, a 2020-as statisztikai halálozási statisztikát, most ugye erről beszélünk, még nem közölte a KSH, ezt majd valamikor nyáron fogja közölni, és a haláloki adatokat még később. Tehát itt a statisztikai hivatalnak az lenne az igazi szerepe, hogy mélyreható elemzéseket adjon. Ez vinni előre a tudományt, hogy tényleg tudjuk, hogy hányan haltak meg koronavírusba, de ami probléma, hogy amit én látok ebből, hogy a többlet halálozás nem mind vezethető vissza a koronavírusra, ha hihetünk a hivatalos adatoknak, hanem van egy többlet halálozás, ami például attól tartok, az elektív ellátások elhalasztásából adódik, onkológiai ellátások és egyebeknek az elhalasztásából adódik. Ezeket majd tanulmányozni kell, de ezeket nem szabad bevinni a napi politikába, amit most tesznek, de a statisztikai hivatal most, hogy rá van-e kényszerítve, vagy érzékelő, hogy mit várnak el tőle, nem tudom, de néhány hónapja kineveztek egy külön elnök, egy kommunikációs elnök helyettest, ilyen sose volt a KSH-ban, van most is, mindig volt tájékoztatásért felelős vezető, az most elnök helyettes, elég sok elnök helyettes van, korábban nem volt ennyi, de hát nyilván most több pénz van rá, de kineveztek a tájékoztatási elnökhelyettes mellé egy kommunikációs elnökhelyettest, aki a Nemzeti Bankból érkezett, nem statisztikus, hát nyilván valamilyen feladattal oda küldték, tehát gondolom, hogy az a baj, hogy ezek mind kikezdik a statisztika hitelességét, ami nem
szépen.
Jó.
Így van. Köszönöm szépen, Katona Tamás egyetemi tanár, a BKV felügyelőbizottságának elnöke. Viszont hallásra!
Viszont hallásra!
Megbeszéljük. Bolgár György és a hallgatók műsora.
A műsor telefonszámai 061-387-84-52 és 061-387-84-53.
Mint a híreinkben hallhatták, a Fidesz kilép az Európai Néppártból is, miután már kilépett a néppárt parlamenti frakciójából. Hát ezennel üzenem Brüsszelbe, hogy a néppártnak vége. a Fidesz pedig új csúcsokra tör, még nem tudjuk, hogy hogyan, milyen serpákkal, meg egyáltalán hogy hívják azt a csúcsot, Mount Everestnek-e, vagy valami másnak, és egyáltalán kik fogják még vele együtt meghódítani a csúcsot, de az biztos, hogy Orbán Viktor valahol valamilyen csúcson kitűzi a Fidesz zászlót. Egy hallgatói a szó. Háló, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, Bolgár úr, én vagyok a vonalban.
Igen, tessék.
Üdvözlöm, Kis Viktória vagyok, és bölcsödében dolgozom kisgyermeknevelőként. Az oltakozáshoz szeretnék hozzászólni. Rólunk elég ritkán esik szó, mint bölcsödei dolgozókról. A szociális szférához tartozunk, de egy ellenzéki képviselő kérdésére Gulyás Gergely nemrégiben azt mondta, hogy a szociális dolgozókat beoltották. Azt mondta, hogy nem tudom pontosan x ezer szociális dolgozót. Most a szociális szféra nem csak az idős otthonban dolgozó kollégákból áll, hanem a szociális munkásokból, családsegítőkből, bölcsödei kisgyermeknevelőkből, bölcsödei dajkákból, stb. De valahogy mi rólunk nagyon megfeledkeznek. Két napig lehetett egyébként regisztrálnunk oltásra, de valószínű, hogy észrevették. Igen. Valamikor azt hiszem januárban.
Uh-huh. És mi történt azokkal, akik az alatt a két nap alatt bejelentették igényüket az oltásra?
Három kolléga nem tudott regisztrálni. Én sajnos éppen a vizsgáimra készültem, és úgy voltam vele, hogy majd ráérek másnap. Hát nagy hiba volt, mert lecsúsztam róla. Úgyhogy őket beoltották, de valószínű, hogy itt is valami hiba csúszott a gépezetbe, és nem akarták ők, hogy mi regisztráljunk. Épp ezért volt két napig elérhető ez az oldal. Azóta se híre, se hangva, semminek. A bölcsődei dolgozók demokratikus szakszervezetének elnöke Szűcs Viktória mindent megtesz. De valahogy én azt érzem, a mi területünkön is ugyanúgy, mint a pedagógusoknál, hogy mintha már dafkesem. A pedagógusok is annyira be akarnak oltakozni, hogy ez a kormány, ez valahogy olyan kormány, hogy amit nagyon mondanak, azt már csak azért sem.
Pedig valahogy a társadalom szimpátiája az önökkel lenne, nyilvánvaló.
Persze.
Mindenki azt mondaná, hogy bölcsődei dolgozókat, óvodapedagógusokat, iskolai pedagógusokat tessék beoltani minél előbb. Nem háborodna föl a társadalom.
Nem, és az a helyzet, hogy az egyik legveszélyeztetett kategória vagyunk mi, akik kisgyermekekkel dolgozunk, hiszen mi hiába dolgozunk mazban. Nyilván egy két éves kisgyermeken vagy egy óvodába járó kisgyermeken nincsen maszk, ez életszerűtlen. Ráadásul nálunk a fizikai távolságtartás sem kivitelezhető. Arról nem is beszélve, hogy mi ugyanúgy nyitva vagyunk, mert a miniszterelnök úr azt mondta, hogy mi álljuk a sarat. A iskolák nincsenek nyitva, az óvodák ügyeleti rendben vannak, de mi nekünk minden gyereket fogadni kell, aki jön. És sajnos éppen a héten tudtunk meg egy olyat, hogy az egyik gyermeknek az édesanyja lélegeztetőgépen volt, COVID-fertőzés miatt nemrég engedték ki a kórházból, és a gyereket ugyanúgy behordták, és nem szóltak.
Hát igen, még ez a felelőtlenség is. Nyilván igen. Ott maradt az apuka, ő meg nem tudott mit csinálni talán a gyerekkel. Mindent el tudok képzelni, persze hogy mentegessem őt.
Hogy a kisgyerekek sokszor tünetmentesen hordozzák a vírust, igen, és fertőznek.
De hát ezért az a minimum ilyenkor, hogy arra, szólni hogy kell, minket. Szólni kell. Mert hogyha nem szólnak, akkor sok más embert veszélyeztetnek
vele. Így van. A többi gyereket is, és ugye minket is.
Igen.
A másik, amit még szerettem volna elmondani, hogyha lehet, az intenzív ágyakkal kapcsolatban Gulyás Gergely, amit ma mondott, hogy van elég intenzív ágy, és van elég lélegeztetőgép, ez így igaz, csak nincsen szakember, aki ezeket kezelje, és ez a legnagyobb probléma. Az a baj, hogy ők itt ezen a területen sem a szakembereket hallgatják meg, hanem ők mondanak valamit, ezt nyilván a Fidesz szavazók elhiszik, mert ők ezt mondták, és az úgy is van, pedig hát nagyon nem úgy van.
És nem fogjuk megtudni, hogyha nem lesz elég kezelő személyzet, például a lélegeztetőgépekhez, mert nem engedik, hogy nyilatkozzanak az ápolók meg az orvosok. Abszolút igen. Cenzúra van.
Igen, igen. Hát még esetleg az oltakozáshoz annyi, hogy én mélységesen föl vagyok háborodva, hogy az igazságszolgáltatásban már a bírókat is oltják, és nem azért, mert sajnálom tőlük, hanem azért, mert vannak olyan szakterületek, ahol sokkal égetőbb szükség lenne arra, hogy be legyenek oltva a dolgozók. Miközben én nekem lett volna múlt héten a váróperem, és megkaptam a e-mailben a határozatot, hogy elnapolják, tehát elvileg nem is dolgoznak.
Igen.
Akkor mire fel?
Miközben ő nem tudja otthonról a bölcsődei munkáját ellátni.
Igen, így van.
Hát, nagyon sajnálom, és érthetetlennek tartom. Jó volna segíteni.
Én azt gondolom, hogy ez már tényleg csak azért sem, mert annyira mondjátok.
Lehet. Sajnos minden rosszat el tudunk képzelni. Bízunk abban, hogy mégis megváltoztatják, és egyszer csak azt mondják, hogy de holnaptól a bölcsődei, és utána az óvodai, meg az iskolai pedagógus, ugye? Na.
Igen, igen. Nagyon jó lenne, csak hát ismerik már őket sajnos.
Holnap reggel beszél a miniszterelnök, hát ha bejelenti.
Igen, hát ha. Na, legyünk köszönöm optimisták. Szépen. Köszönöm szépen,
vigyázzon magára.
Ön is, viszont hallásra.
És a telefonnál itt van Rékasi Balázs, egészségügyi menedzser, orvos, a főpolgármester egészségügyi tanácsadója. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, tiszteltem!
Már nagyon régóta meg akarom beszélni valakivel, és remélem, hogy ön erre a legalkalmasabb, hogy mi lehet az oka annak, hogy miközben mindenhol a világon pusztít ez a szörnyű koronavírus járvány, és mindenhol küszködnek vele, sehol sem tudják a biztos megoldást, kivéve néhány országot, ahol a totális lezárást választották, meghatározottan hosszú időre, de azon kívül sehol, hogy mégis hogy létezik az, hogy Magyarország a világon a legrosszabbak között van a halálozási arányszámot tekintve. A járvány kezdete óta mi vagyunk azok, az az ország, amelyik a hatodik legtöbb halálesetet produkálta lakosság arányosan. És ez egy nem túl dicsőséges lista, mint hatodikok tudunk lenni. Mi lehet ennek az oka?
Hát minden, ez sem olyan egyszerű, természetesen több okra vezethető vissza. Szerintem ott kezdeném, hogy az első hullámban sikeresen védekeztünk, annak köszönhetően, hogy mindenki megijedt. Mindenki számára ismeretlen volt ez az egész, mindenki nem tudta még, mit fog okozni, begubózott, otthon maradtunk, lezártuk az országot, időben meghoztuk ezt az intézkedést, pont egy éve. Nem is terjedt el a vírus itthon, láttuk, hogy máshol Olaszországban hogy elterjedt, nálunk meg egyáltalán nem terjedt el az egész. Ebben szembe jött a második hullám, második hullámban szintén megpróbáltunk azt mondani, hogy mit nekünk a vírus, a gazdaságnak kell működnie. Szakemberekként már láttuk azt, hogy augusztusban már emelkedtek az esetszámok, szerettünk volna azt javasolni, hogy időbe kell intézkedéseket hozni, nem gyakorlatilag bő két hónapig még foci meccsekre engedtük az embereket, éltük normálisan az életet, annak ellenére, hogy már láttuk azt, hogy emelkednek a dolgok. És gyakorlatilag ez, amit mi járvány tanban az első órán hallottunk, vagy tanultuk, az az, hogy egy járványt vagy az elején elkapsz, vagy az elején megfogsz, vagy aztán utána már később áll a tebb gondolat, nem tudod megfogni, és nem tudod visszafogni a dolgokat, és gyakorlatilag most a harmadik hullámban is ugyaneznek a levét isszuk. Tudtuk azt, hogy a karácsonyi szünetre hazaérkeztek Angliából, az ott tanuló diákok, az ott dolgozó rokonok, tudtuk azt, hogy viszonylag magas a szociális interakció Magyarországon, az emberek nem zártak le. Láttuk azt, hogy a cseheknél, szlovákoknál már mennyire szomorú a helyzet, mennyire nőnek az esetszámok, mégse történt semmi lezárás szintén, erősítő intézkedés gyakorlatilag két hónapon keresztül. Tehát egyik oldalt ez a késői járványkezelés, ez az egyik része a válaszomnak. A másik része a válaszomnak az természetesen az az, hogy az egészségügyi ellátórendszernek a jelenlegi struktúrája, szervezett, alulszervezettsége, és hát lássuk be, de ebben nem csak Magyarország hibás, bármelyik európai országra elmondható, hogy míg az ázsiai országok van, ismertek voltak fertőző betegségek, előfordult a MERS, illetve a SARS egyes járvány 2002-2012-ben, ezért az ázsiai országok fel vannak készülve, van járványügyi protokolljuk, van védekezési intézkedésük, más a társadalmi normák ilyen szempontból, tehát sokkal jobban felkészültek az ilyen járványokra. Ez itt nálunk Magyarországon az INTS szétverésével, az NNK-nak a gyakorlatilag kormányhivatalok alá való a független tiszti orvosi szolgálat embereinek a politika alá való besöprése. Ezek mind-mind olyan apró döntések, amelyek gyakorlatilag lehetetlenné teszik Magyarországon a járványkezelést.
Én ezeket értem, és ezek nyilvánvalóan igazak is, de mindezek elegendőek ahhoz, hogy megmagyarázzák, hogy miért vagyunk a világon a hatodik legrosszabbak, ha ráadásul úgy nézzük a halálozási adatokat, hogy a megfertőzöttek számához viszonyítjuk őket, akkor azt hiszem Mexikó és Peru után a harmadik legrosszabbak vagyunk. Kell, hogy legyen valami talán ezeken kívül is?
Hát igen, még részletezhetem olyan szempontból, hogy tudjuk azt is, de nem akarok itt senkit ezzel megbántani, meg senkit még jobban rémiszteni, hiszen mindenki. Csak ezt az egészet komolyan kell vennünk. Igazából azt is tudjuk és látjuk ugye már, hogy a vírus az alapbetegségekkel, krónikus betegségekkel rendelkezők legyenek, az kardiovaszkuláris betegségek, tüdőbetegségek, vagy immunológiai betegségek, vagy egy egyszerű túlsúly, ezeket az embereket jobban érinti. A magyar lakosság alapvető egészségi állapota rossz, az ország gazdasági teljesítő képességéhez, fejlettségéhez képest a lakosság egészségi állapota sokkal rosszabb. Ez is egy jelentős szempont az, hogy itt tartunk. Természetesen mondhatjuk azt is, és mondják az politikusok, hogy nálunk másképp vezetjük az adminisztrációba a COVID fertőzötteket, vagy másképp vezetjük a COVID halálokot. Ez is természetesen belejátszik, de én is nézek statisztikákat, és számomra is elkeserítő látni azt, hogy 1 millió lakosra igazából még a németeknél mondjuk 800 körüli ember hunyt el 1 millió lakosra vetítve, az olaszoknál 1700, tehát a duplája, nálunk ennél is magasabb, már közel járunk az 1800-nál, amely tényleg önnek igaza van, egy nagyon-nagyon rendkívül rossz adat, és pláne azok számára ez nem is adat, hanem egy nagyon szomorú, elkeserítő tény, akiknek barátjukat, családtagjukat vesztik el ebben, azért, mert effektíven nem képes az ellátórendszer, és ez nem az ellátórendszer hibája, hanem az egész vírusból fakadó megmenteni azokat a szeretteiket, akik most éppen lélegeztetőgépen vannak, igen, vagy már.
Nyilván ezekből a világstatisztikai adatokból sokféle érdekes összehasonlítást, következtetést lehet levonni, de hirtelenjében most két olyan országra nézek rá, amelyek lakosságszámban nagyjából Magyarországra hasonlítanak. Az egyik a szomszédunk Szerbia, a másik a világon a legjobban átoltott ország Izrael. Na most Szerbiában, ahol szinte 1000-re ugyanannyian betegedtek meg, mint Magyarországon. Nem 1828 az 1 millióra eső halálos áldozatok száma, hanem ennek kevesebb, mint a harmada, 556. Nálunk meghaltak 17.628-an, Szerbiában 4840-en, és Izraelben 824.000 fertőzöttből, nálunk csak 539.000 volt eddig, összesen 6000 volt a halálos áldozat. Igen. Vagyis ezek a hozzánk hasonló méretű országok jobban kezelték ezt a járványt. Igen. Hát kell, hát hogy legyen valami kézzelfogható.
Izraelről tudjuk azt, hogy Izraelben egy nagyon jó egészségügyi ellátórendszer van, közfinanszírozott ellátórendszer, nagyon jó betegkövetéssel, nagyon jó prevenciós szolgáltatásokkal, nagyon jó megelőzéssel és modern technológiával, tehát pont ami most fontos, és az előző riportban is elhangzott, hogy itt nem, és ezt mindenki tudja, épeszű ember, hogy nem csak a lélegeztető gépek számával lehet embereket megmenteni, az a lélegeztető gépekhez megfelelő szakemberekre van szükség. Most azok a szegény ápolók, akik intenzíven dolgoznak éjt-nappal át éve állandóan, elérték a fizikai teljesítő képességük határai. Magyarország, és ezt nem csak én mondom, hanem nálam okosabb emberek is, körülbelül 1000 intenzív ágyat tud folyamatosan működtetni szakszemélyzet szempontjából. Nincsen több ápolónk, ezeknek az ápolókat nem lehet holnap oda küldeni egy fogorvosi asszisztenst egy intenzív ágy mellé, hogy akkor most működtesse azt a lélegeztetőgépet. Tehát ez fizikailag lehetetlen. Tehát ez is egy oka lehet a számosok mellett természetesen.
Akkor most egy kicsit nézzünk a jövőbe, bár az a legnehezebb. Nem mintha a múltat olyan könnyű volna megfejteni, mint látjuk, de azért a jövőt még nehezebb. Uh-huh. Azt látjuk, hogy most egy nagyon rossz paszban van az ország, még néhány más európai ország is kétségtelenül, de ilyen magas a halálozási adat még sosem volt, ilyen sokan lélegeztetőgépen még sosem voltak, és ez valószínűleg a következő egy-két hétben még így lesz. Ön szakemberként mit javasolna a kormánynak, hogy mit tegyen azért, hogy valóban el lehessen még látni a betegeket, és mielőbb kijöjjünk ebből az ördöginek látszó körből?
Hát egyrésztről az, hogy tudom, hogy mindenkinek pócipője tele van már a lezárásokkal, de ez, és abból is, hogy már annyiszor mondtuk, hogy ezt komolyan kell venni, de ezt komolyan kell venni. Borzasztóak a számok. Egy. Kettő. Az oltást azt teljesen át kell szervezni, át kell gondolni. Nem megoldás, hogy az amúgy is leterhelt kórházakat és az ottani szakszemélyzetet, orvosokat, ápolókat még tovább az oltásokkal piszkáljuk. Az oltás megszervezése nem orvosi feladat, nem egészségügy feladat. Erre abszolút alkalmasak lennének egészségügy alapvégzettsége rendelkezők, magánegészségügybe dolgozók, védőnők, stb. Stb. Oltásokat nem a házi orvosoknak és az asszisztenseiknek kell szervezni. Erre független az egészségügyi intézményektől független oltópontokat kell megszervezni, és azokat az egészségügyi dolgozókat, akikkel most az oltással terheljük, azokat a COVID és a normális betegellátásra fel kell szabadítani. Szegényeknek úgyis van elég gondjuk. Ez a másik szempont. A további szempont szintén magánegészségügyi szektorban meg kell nézni, hogy melyek azok a területek, amelyek felszabadíthatók. Magánegészségügyi szektorban is rengeteg anesteziológus dolgozik. Megnézni, hogy őket hogyan lehet bevonni az ellátásba, lehet-e itt még kapacitást bővíteni, ez is egy fontos szempont lehet. Tudom, hogy már késő, de meg kell nézni, hogy hogyan lehet ennek az egész vírusnak a terjedését, további terjedését megakadályozni, és az oltások növelésével olyan mértékben előre haladni, ahogy csak lehet, minél több embert beoltani annak érdekében, hogy ez előző riportban is elhangzott, az oltásoknál nem csak a kor számít, különösen a brit mutánsnál, nem a kor számít, nem csak
a betegségek számítanak, hanem a foglalkozások és a társadalmi hasznosság bizonyos foglalkozásokban olyan létfontosság, hogy azokat prioritizálni kell, azokat az embereket. Ezt is szerintem fontos lenne figyelembe venni. És biztos még számos másik olyan dologban, amivel ezt a borzasztó helyzetet és ezt az egészségügyi leterheltséget, hogy még egy másikat is nem mondjak, most csak így jut eszembe, hogy beszélünk, azokat, hogy igaz, hogy jó, most és nagyon klassz, hogy nőtt az orvosok fizetése, de az emberek hajlamosak összetéveszteni az egészségügyi dolgozókat és az orvosokat. Azt, hogy az orvosoknak nőtt a fizetése, ami egy nagyon klassz dolog, annak ellenére az ápolóknak a fizetése nem változott. Az ápolóknak minimum meg kellene ígérni a kormánynak azt, hogy az ápolók is megkapják ugyanazokat a növekményeket, amelyek az orvosok megkapnak, hiszen legalább ez a kemény fronton, akik COVID-ellátásban dolgoznak, tényleg legyenek megbecsülve a munkájuk mellett, őrület, hogy milyen teljesítményt nyújtanak. Beszélek egy-két barátommal, akik már maguk félnek attól, hogy nem bírják, és valahol tébedni, hibázni fognak, hiszen annyira kimerültek és annyira fáradtak.
Köszönöm szépen Rékasi Balázs egészségügyi szakmenedzsernek, a főpolgármester egészségügyi tanácsadójának. Viszont hallásra!
Viszont hallásra!
Megbeszéljük. Bolgár György és a hallgatók műsora.
A műsor telefonszámai 061-387-84-52 és 061-387-84-53.
Újabb híreim vannak. Már 58 millió forint gyűlt össze a számlánkon. Háromszoros hurrá a hallgatóknak. Köszönöm. És egy hallgató ilyen szó. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, Bolgár úr! Tibor vagyok, és az imént volt egy beszélgetése a Katona Tamás úrral, és ehhez szeretnék nagyon röviden néhány megjegyzést fűzni, illetve pontosítani egy pár helyen. A Katona úr beszélt a halálokokról. Ez egész pontosan a KSH táblákban így szerepel, ez nyitva van előttem, hogy halálozások a gyakoribb halálokok szerint. Valóban nincsen 2020-as adat, nyilván itt érthető okokból később fogják megállapítani. Engedje meg, röviden elsorolnám, jó, hogy milyen halálokok vannak jelenleg. 2019-es a legutolsó éves adat. Rosszindulatú daganatok, heveny szívizomelhalás, egyéb szívbetegség, agyérbetegség, körkúrút, tüdőtágulat és asztma, ájbetegségek, motoros jármű balesetek, szándékos önártalom, vagyis az öngyilkosságok. Hogy ugye a 2020-as számokhoz, vagy számokban hogy fogják a covidos, vagy covid által okozott, ugye itt a szóhasználat is számomra nem mindig, ami a médiából érkezik, ezeket hogy fogják elkülöníteni, az külön egy érdekes dolog lesz, kíváncsi vagyok, hogy ebben a táblában a 2020-as számokat illetően erre hogy fognak utalni.
Hát nyilván közvetlenül meg kell nevezni azt, hogy covidos.
Arról is, hogy a halálozások szerinte nincsenek 2020-as számok, de vannak 2020-as számok, mégpedig egy olyan bontásban, hogy területi egység szerinti bontás, hát megyénként, régiónként, abszolút rendelkezésre állnak a 2020-as halálozási számok.
Azt nem mondta Katona Tamás, hogy nincsenek ilyen számok, sőt azt mondta, hogy most már heti bontásban is megjelennek ezek a számok.
Ez lenne a legfontosabb, amit pontosítani szeretnék, ugyanis a Katona úr szerintem itt rosszul emlékezhetett, ugyanis a heti bontás adatok azok 2014. december 29-től már rendelkezésre állnak. A heti halálozási okok, azok, igen, 2014. december 29-től kezdve a KSH, tehát egy igen jó ideje, mert ugye ő azt mondta, hogy ez nem egy olyan régen vezették ezt be. Ez nemek és korcsoportok szerint van megbontva, és egy igen érdekes adatsor, a legutolsó adat az február 21-es adat. Igazából egy szűk hónap, illetve nincs még egy hónap ugye a legutolsó adatot illetően. És ebben nagyon-nagyon érdekes dolgok vannak. Ugye azt hozzá kell tenni, hogyha így komplexebben akarjuk ezt az egészet nézni, akkor nyilván nézni kell az ország lakosságát, de mondjuk az 1-2-3 évre visszamenőleg azért olyan radikálisan nem változott. Aztán nézni kell az éveszületések számát, ami egyébként az utóbbi évben, egy pár évben emlékeim szerint nőtt. De most csak a halálozásokra, hogyha ha figyelünk, akkor ebből a heti adatsorból az látszik, hogy tavaly 2020 október végén és novemberben egészen december eleje közepéig volt egy pár hét, amikor igen magas volt a halálozások száma. Az fontos itt megegyezni, hogy ez az összhalálozás, itt nem tudunk okokat. De nyilván vannak öngyilkosok, motorbalesetesek, COVID által okozott betegségben elhunytak is. Viszont ez a heti szám, ez csökken. Ez onnantól kezdve folyamatosan csökken egyfolytában február 21-ig. Ami érdekesség van még ebben a számsorban, hogy megnézi az ember a 2020-as nyári adatokat, ugye ott van 12-13 nyári hét, és ha megnézi a 2019-es nyári adatokat, akkor azt találja, hogy 2019-hez képest a 2020-as nyári elhalálozások száma kevesebb. Amikor itt a nyitás volt, kiszámoltam, tehát ez egyértelműen kevesebb. Ez igazából ennyit szerettem volna elmondani. Ennek a heti halálozási sornak a száma az 1.2, halálozások száma nemek és korcsoportok szerint hetente. Ez lekérdezhető Excel táblába is, és hát akinek van kedve, tanult esetleg egy kis statisztikát, csinál belőle egy grafikont, az egész érdekes fogok.
Igen, az egész témát azért hoztam elő, mert most kiderült, visszanéztek egy portálon, hogy november óta folyamatosan úgy korrigálták az adatokat, hogy plusz százakat adtak hozzá az elhalálozottak számához.
És ezt hogy? Ezt nem is értem.
Hát utólag korrigálják, ilyen van. Vannak első adatok, első becslések, még gazdasági adatoknál is, másutt is. Utólag korrigálták és emelték a halálos áldozatok, vagy az elhalálozottak számát.
Értem,
ez volt az érdekes.
Nálam a csúcs az heti 4163 fő, az 2020. november 30-tól december 6-ig. Onnantól kezdve ez folyamatosan csökken, a múlt hét előtti hétről is az idei, vagy a bocsánat, a február 14-e végű hetet illetően, a február 21-ei végű hetet illetően is, ezek onnantól kezdve folyamatosan csökkennek. Hát ha az, amit ön mond, az igaz, akkor itt most lehet, hogy majd megint lesznek ilyen utólagos korrekciók. De minden esetben ebből a táblából az látszik, hogy november-decemberben volt egy magasabb elhalálozási érték, hogy így fogalmazza.
Igen, hát az én minden esetre érdekes, hogy látom a legutóbbi gyors tájékoztatót, amikor januárban 7300 gyerek született, és 12916 fővesztette életét. Azért az az 5600-as különbség egy hónapban az nagyon erős. Ez persze csak egy hónap.
Vagyunk most 9.770.000, és ugye említettem, hogy tényleg ide a lakosság számától az élveszületéseket, elhalálozásokat egybevéve valóban itt a természetes fogyással, vagy az utóbbi évtizedekben természetes fogyásról beszélhetünk. Igen, ez is valóban hozzátartozik az összképhez. Ugye most
köszönöm
a
szépen,
ezek de. A bizonyos elhalálozási álmok vannak, én inkább csak erre szerettem volna felhívni a figyelmet.
Köszönöm szépen, viszont hallásra!
Jót!
Háló, jó estét vagy jó napot kívánok, még nincs sötét!
Jó napot kívánok, Faterné Rothbart Mária vagyok. Azért telefonáltam, mert rendre az hangzik el a hírekben, hogy a pedagógusok ugye szeretnék, hogyha megkapnák az oltást ilyen ágazati előnnyel, teljes joggal teszem hozzá, hogy ugyanúgy, ahogy az egészségügyisek és a szociális területen dolgozók. És szeretném elmondani, hogy a szociális területen dolgozók nem kaptak oltást. A bentlakásos intézményekben dolgozók kapták meg az oltásokat, de úgy, ahogy a bölcsödében dolgozó hölgy, aki azt hiszem 3-mal ezelőtt telefonált, elmondta, hogy ezen a területen rengetegen dolgoznak még családgondozók, esetmenedzserek, a hajléktalan ellátásban dolgozók, nem mellesleg a házi segítségnyújtásban munkálkodók, akik ugye kijárnak az ellátatlan időseket gondozni, bevásárolnak, fürdetik, tisztába teszik őket, és a szociális területen dolgozóknak semmiféle előnyük nincs az oltásokban. A férjem is egyébként ilyen helyen dolgozik. Én írtam a nagyszerű Fülöp Attilának az oldalára, a Facebook oldalára, szeretném elmondani, hogy ez az az ágazat, ahol a nettó átlag kereset 207 000 forint. Tehát ilyen összegért
nem oltják be önöket.
Ilyen összegért nem oltják be. Igen, én már nem dolgozom, de én is dolgoztam ezen a területen, de nettó 207 000 és 48 év az átlag életkor ebben az ágazatban. Az alapellátást, tehát írtam a Fülöp Attilának a Facebook oldalára, miután ott megjelent egy hatalmas kormányzati dicsőítés, hogy 480 valamennyire emelkedett az átlagbér, és hogy mennyire nagyszerű az elmúlt 11 év, és megírtam a kedves államtitkárnak, hogy hát ez a 207 000 forint van, oltást nem kaptak. Ők például azok, akik nem dolgozhatnak home office-ból. Tehát az alapellátásra nem vonatkozik, a szociális alapellátásra nem vonatkozik a home office munkának a lehetősége. Ezek az emberek a mai napig bejárnak dolgozni, a kormányhivatalnak a döntésének az előkészítését ők végzik, nekik ma a mai napig ki kell járni, családlátogatni, stb. Na mindegy, tehát, hogy írtam a Fülöp Attilának, és akkor a Fülöp Attila oldalának kezelője egy huszárvágással törölte a posztomat, és le is tiltott róla. Ja, mert felvetettem, hogy Fülöp Attila, mint kormánytag úgyis be van oltva, hogy akkor jöjjön már el egy ilyen gyermekjóléti központba, és segítsen valamit dolgozni ott a munkatársaknak. De nem volt
erre. És ez olyan durva volt, hogy önt rögtön le is tiltották?
Hát ezt így ítélték meg, igen, hogy nem megfelelően.
Hogy jut ilyen eszébe? Hát,
hogy ilyet leírjak, ugye?
Igen. Hát,
jó, tehát hogy igazából csak ezt szerettem volna, hogy ez az az ágazat, ahogy a bölcsödében dolgozó hölgy is mondta, akiről mindenki megfeledkezik, akinek nincsen érdekképviselete. Az orvosok, az egészségügyi dolgozók nagyszerűen tudják képviselni az érdekeiket, de tényleg is tegyék is, jól teszik. A pedagógusok is megjelennek ugye az emberek előtt, mindenkinek van gyereke, unokája, jár óvodába, bölcsödébe az a kisded, és találkoznak a pedagógusok. A szociális területen dolgozók igazából, ha meggondoljuk, ugye csak viszik a pénzt, mert hogy támogatják a rászorulókat, az önkormányzatoknak nagyon-nagyon sok pénzbe kerülnek, de hát egyszerűen szükség van a munkájukra, tehát megint csak utalok a házi segítségnyújtásban dolgozókra, vagy a hajléktalan leellátásban dolgozókra, és hogy az ő érdekképviseletük nem megoldott. Valóban a bölcsödei dolgozók demokratikus szakszervezet és képviselt szociális munkásokat, de ezen kívül van még valami négy vagy öt szakszervezet, de igazából valószínűleg ön se nagyon hallott arról, hogy a szociális dolgozók kiálltak magukért, és tüntettek, és csináltak bármit. Másfél évig húzódott egy sztrájk tárgyalás a bírósággal, és azt hiszem, mert hogy itt minimális szolgáltatást kell nyújtani, és ezek az emberek nem tudnak sztrájkolni, és megint csak szeretném ezt, hogy 207 000 forint nettó átlag.
Hát sajnos sem ők, sem azok, akiket ellátnak, nem erős érdekérvényesítők. Nem tudnak nyomást gyakorolni a kormányra.
Igen, magam is én így ítélem meg. Tehát el vannak dugva, és sajnos ez így is marad. Köszönöm szépen, csak ennyit szerettem
köszönöm,
volna,
tehát,
hogy a szociális terület az nincs beoltva.
Az a nagyon sokrét, és nagyon rászorul. Ők maguk is rászorulnak a
így
segítségre.
Van. Abszolút.
Köszönöm szépen.
Köszönöm viszont a hallásra. Viszont hallásra.
Háló, jó napot kívánok.
Jó napot kívánok, Éva vagyok.
Tessék, hallgatom.
Én azzal kapcsolatban szeretnék beszélni önnel, hogy a vőm és a lányomék családja Dunakeszi alsón laknak, és kedden ki kellett hívni a mentőket, mert a Covidot mind a ketten a lányommal elkapták, és ő nagyon rosszul volt, és képzelje el, hogy Gyöngyösre vitték, azzal, hogy nincsen sehol hely, csak Gyöngyösön. Most ott kezelik, hál' Istennek, valamilyen javulás már kezd mutatkozni. De a mentősök közölték vele, hogy úgy jön haza, ahogy tud. Na most a lányom is covidos, igaz, hogy vezet, de hogy induljon el majd érte. Hát reméljük, hogy addigra már mindenki jobban lesz.
Na hát.
Ez az egyik.
Azért eléggé magukra vannak hagyva a betegek, mit mondja?
Igen. A másik pedig az, hogy én 71 éves vagyok, és regisztráltam, tehát oltást kértem. Február 11-én kaptam is egy telefont a körzeti orvostól, de a kínai vakcinát én nem fogadtam el, és most eltelt már 5 hét, még senki engem nem hívott. Próbálom telefonon elérni a körzeti orvost, hogy mire számíthatok, hol oltanak majd engem, így, hogy én ezt visszautasítottam. Lehet, hogy legutolsó leszek?
Vagy nagyon nem remélem, tudom. Hogy nem. 71 évével már önre került, vagy kerülhetett volna a sor bőven.
Tehát 5 hete már senki nem telefonált. Az a körzeti orvos bejárati ajtajánál ki van írva egy e-mail cím, arra a mai nap délelőtt írtam egy levelet nekik, hogy mire számíthatok, mindent leírtam. És kaptam egy ilyen egyenválaszt, nyilván nincs idejük velem foglalkozni, meg senkivel se, de se telefonon, se így nem kapunk felvilágosítást. Tudom,
mi
hogy nagyon sok a munkájuk. Megértem.
Milyen az az egyenválasz?
De én is izgulok. És én azért is utasítottam vissza ezt az oltóanyagot, mert akkor még ugye nagyon fontos volt, hogy az Európai Unió által elfogadott vakcina legyen az emberbe. Ráadásul sportolok, szenyor versenyekre járunk, itt a 13. kerület szervezi a testvérvárosokkal minden évben a versenyeket különböző sportágba. Én egy bowlingozó, egy úszónő vagyok, ebbe a kettőben szoktam selejtezőn részt venni, és így bejutok, és el tudnék menni Osztravába, Kassára, hát most már az eszékiek kiléptek tőlünk, a lengyelek is kiléptek tőlünk, tehát ez a három város minden évben felváltva megrendezik ezeket a versenyeket. És én még szeretnék elmenni külföldre.
Nagyon jól teszi. Egyelőre úgy látszik, hogy még nem dőlt el pontosan, hogy ki fogja ezt eldönteni, hogy beengedik-e igen. Például kínai oltással, vagy sem. Vagy rábízzák az országokra.
Figyelem a híradásokat állandóan.
Igen.
Lelkes hallgatója vagyok a Klubrádiónak, sőt, tegnap támogatást is küldtem, hadd szóljon.
Jaj, de jó, köszönjük. Akkor az is benne van az 58 millióban.
Örültem, amikor bemondta, és mondtam is itt magamnak, hogy bent vagyok én is ezzel.
Úgy van. És gratulálok
köszönöm
ahhoz,
szépen,
hogy
ilyen
fit és bowlingozik, úszik, versenyez, ezt
igen.
Így kell csinálni.
És 71 éves vagyok.
Ezt 91-ig is
csinálom. Tehát nagyon sok idős ember sportol, és ennek én annyira örülök.
Így van, helyes. Ezt kell csinálni.
Igen. Köszönöm szépen.
Jó egészséget kívánok. Legyen türelmes, ezt tudom mondani.
Várok, igen.
Viszonthallásra. Háló, jó napot kívánok.
Jó estét, Bolgár úr. Háló.
Figyelem.
Igen, köszönöm. Na, hát én is tudom ajánlani mindenkinek, hogy sportoljon, főleg az, hogy igazoltassa le magát, mert akkor legálisan lehet sportolni. Hát mostanában nagyon sokan választák ezeket.
Sőt, akkor még covidos is lehet nyugodtan, nem számít semmit, nyugodtan lehet tovább sportolni.
Hát azt nem tudom, hogy nyugodtan lehet, csak maga az a lényeg, hogy legálisan lehet sporttelepekre járni, és akkor nem kell az embereknek otthon gubbasztania, vagy éppen még 8 után is lehet sportolni, hát én is, mint igazolt labdarúgó, ugye nyugodtan mehetünk focizni bárhova, nincs semmi gond, nincs korlátozás, van igazolás, focizhatunk. Nem is ezért hívtam, nem tudom mennyire volt téma, bocsánat, de nem hallgattam a műsort a oltásokkal kapcsolatban, hogy a bíróságok és a ügyészség dolgozókat ugye beoltják.
Sokba került azzal kapcsolatban, hogy ezek a pedagógusokat továbbra sem.
És számomra ez a furcsa, Bolgár úr. Gondolj el, a bíróságok május 27-ig zárva vannak, ugye? Akkor minek oltsuk őket?
Nem értem. Ez is egy jó kérdés, de ha mondjuk nyitva volnának, és lehet, hogy egy-két tárgyalást meg kell tartani valamiért, hogyha feltétlenül szükség van arra, hogy személyesen legyenek ott, de hát akkor is ott távolságot tartanak, hát nem is másfél méter, jóval többet.
Így van, a másik nem csak a bírókat és az ügyészeket oltják, hanem az ott lévő dolgozókat is. Tehát én ugye, van egy ismerősöm ügyészségen, hát ugye ő mesélte, hogy még a 26-27 éves irodai dolgozókat is beoltják, nem csak a ügyészeket. Na most itt nem értem én ezt az Orbán féle gondolkodást, hogy a Kásler ugye visszautasítja, hogy a pedagógusokat beoltsák. Akkor meg miért oltsák, miért engedik az ügyészeknek és az irodai dolgozóknak, hogy beoltsák? Nem értem a helyzetet. Hát azért a kettő közt óriási különbség van. És azt sem értem, hogy ezt miért nem húzza napirendre az ellenzék.
Miért nem mondja, biztos, hogy napirendre veszi, csak azt kapja, amit például ma Gulyás Gergely válaszolt egy újságírói kérdésre, hogy hát 4-5 ezer ügyészségi meg bírósági dolgozó van, hát az nem tétel.
Hát de ez nem igaz, mert mondom, még az irodai dolgozók az utolsó raktárosokat is beoltsák, tehát most nem csak az ügyészeket, és ez így nem igaz. A másik dolog, csak egy örömhírre szolgálnak, Bolgár úr. Hallotta ön, hogy a Bájer Zsolt is beoltatta magát?
Mintha olvastam volna valahol, igen.
És tudja, hogy miért sikerült neki ilyen volt beoltatnia magát?
Mert biztos kínait választott ő is, mint a miniszterelnök, nem?
Nem azért, mert rengeteg alapbetegsége van. Ezt ő maga ismerte el. Hát Bolgár úr, na hát akkor meg volt itt az őszinte elismerő. Rengeteg alapbetegsége van, akkor már tudjuk, hogy miért ilyen.
De köszönöm, hát látjuk, hogy ennyi. Több ATV-s műsorvezető és ilyen 50 körüliek megkapták a, volt, aki el is büszkélkedett vele, volt, aki panaszkodott, hogy utána tünetei voltak. Szóval, hát úgy látszik, különböző embereket...
Olyan fajta alapbetegsége, mint a Bájer Zsoltnak senkinek nincs.
Hogy?
Tehát olyan fajta alapbetegsége, mint a Bájer Zsoltnak. Azért itt az országban nem sok embernek van.
Hát... olyan valószínűleg kevés van kétségtelenül, de lehet, hogy azért külön nem csak kettő, hanem három oltás is jár.
Hát a Bájer Zsoltnak én többet adnák, de nem csak a karjába. Köszönöm szépen, ennyit szerettem volna.
Viszont hallásra. Háló, jó estét kívánok!
Jó estét kívánok, Bolgár úr, Pataki József vagyok, Fertőr Ákosról. Hát most már nem lesz sok időm, a járványkezelésről a magyar és osztrák vonatkozásba szerettem volna hozzászólni a műsorhoz.
Hogyha még lesz önben mondani való, amit nem tud elmondani, holnap folytathatja. De kezdje!
Jó. Ingázó vagyok 30 éve Magyarországról, ingázok Ausztriába, és az egész járványhelyzetet úgy Magyarországon, úgy Ausztriába 100%-ban átélem. És az a híres osztrák laboratórium, amit az Orbán Viktor még az első hullám elején hangsúlyozott, hát az már nagyon régen nem úgy van a gyakorlatban. Tehát az osztrák járványkezelés nagyon úgy néz ki, teljesen más, mint a magyar. De teljesen más. Ugyanúgy a lezárás. Ausztria december 26-án lezárt teljesen, de akkor ténylegesen csak a posta, gyógyszertár, élelmiszerboltok voltak nyitva, semmi más, semmi varkács, áruház, semmi. Na most február 8-án feloldották a nagy lezárásukat, gyakorlatilag azóta az éttermek, sportlétesítmények és a színházak, mozik vannak zárva, azon kívül minden nyitva van. Ez azt jelenti, hogy egy osztrák állampolgár el akar venni fodráshoz, kozmetikushoz, stb. 48 óránál nem régebbi teszttel mehet csak el. Tehát ezzel csak arra akarok röviden kiukadni, hogy Ausztria tesztel, de iszonyat mennyiségben tesztel. Én, ahol dolgozom, Bécsújhelyet lezárták a múlt héten, kiutazási teszt van, tehát hogy aki elhagyja a város valamelyik pontját, megállítja a rendőr, és 48 óránál nem régebbi teszttel kell rendelkeznie, különben 100 euró. Én konkrétan úgy járok dolgozni, csak úgy tudok dolgozni, menni, hogy két naponta tesztelek.
Na tehát, akkor miután nagyon érdekes, amit mond, megígérem, igen. Illetve ha ön azt mondja, hogy holnap is ráér, akkor holnap folytatjuk, visszahívjuk, jó?
Nagyon szépen köszönöm, Bolgár úr, meg lenne még ez ügyben.
Nagyon is érdekes, kíváncsi vagyok rá. Köszönöm szépen.
Viszont hallásra.
Ezzel a Megbeszéljük mai műsora véget ért. Készítésében közreműködött Zsidai Péter, Ricsovics Kinga és Kemény Dániel. Bolgár Györgyöt hallották, viszont hallásra holnap, most pedig jön az Esti Gyors.